Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 12. fejezetének első 12 verséből. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett Jézus, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbesugva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákban a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, 1517. október 31-én, 504 évvel ezelőtt, Luther Márton kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tétel cím alatt ismert vita indító iratát. Egy nyilvános vitára való felhívás, illetve meghívás volt a 95 tétel. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amit mi reformáció néven ismerünk a történelemből. A reformáció lényege abból állt, hogy felülvizsgálás alá került az egyházi élet minden területe, minden megnyilvánulása, és pedig egyetlen döntő szempont szerint a Szentírás alapján áll-e vagy sem. A reformáció azt jelentette tehát vissza az alapokhoz, visszatérni a Szentíráshoz, visszatérni Isten igéjéhez, mint Isten kijelentésének egyetlen hiteles forrásához. Isten igéjének középpontjában az evangélium áll, Isten csodálatos megváltó művének örömüzenete. Reformátoraink felhívták figyelmünket arra, hogy sok minden egyházi életünkben, vallásos gyakorlatunkban, istentiszteleti életünkben, sőt tanításunkban és igehirdetésünkben is sok minden ellent mond az evangéliumnak. Ezért tévejgésnek bizonyultak ezek. Ezektől a tévejgésektől, amelyek ellenkeznek az evangéliummal, meg kell tisztulnunk egyházi életünkben. A reformáció, mint történelmi esemény, lezárult. A reformáció követői viszont meg kellett, hogy tanulják az egyháznak állandóan reformációban kell élnie. Ezt nem lehet, nem szabad lezártnak tekinteni. Az egyháznak állandóan felül kell vizsgálnia önmagát, tanítását és minden más megnyilvánulását, az ige fényébe kell helyezze, s bármennyire fájdalmas is, az evangéliummal ellenkező dolgoktól, szokásoktól, gyakorlatoktól, elvektől újból és újból meg kell tisztulni. A reformáció egy állandó küzdelemre kötelezett el bennünket. Tulajdonképpen a bűn, az ördög elleni küzdelme ez az egyháznak. Most pedig próbáljunk elgondolkodni afelett, miben nyilvánult meg, hogyan történt a reformáció. Reformátoraink mindenek előtt bátor, merész kiállásra szánták el magukat. Szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, igyekeztek meghallani és megérteni Isten igéjét, az evangéliumot, majd valami meghökkentő merészséggel a nyilvánosság elé léptek, és bizonyságot tettek az evangéliumról. Megtöltötték a világot az evangélium üzenetével. Igyekeztek abból semmit sem elhallgatni, sem ahhoz semmit hozzátenni. Hallatlan merészség volt az akkori egyháznak, amely akkor a politikai hatalmat is jelentette, az akkori egyháznak hivatalos tanítását felülvizsgálni, felülbírálni, és azzal szembe helyezkedni. Hiszen akkor az ilyen embereket mágján megérgették. Luthert is törvényen kívül helyezték. Ez azt jelentette, hogy semmiféle egyházi és polgári törvény vagy hatóság nem nyújthatott védelmet neki. De tehetette mást Luther, mint Krisztus hű követője. Tehetette mást, mint hogy ne úgy tegyen bizonyságot az evangéliumról, ahogy Isten igéjéből azt kapta. Ha Krisztus hű tanítványa akart maradni, nem volt más választása. Itt állok, másként nem tehetek, hivatkozott lelkiismeretére a Wormsi birodalmi gyűlésen. Ezzel már is a felolvasott ige velejébe vágtunk. Ott arról volt szó, hogy Krisztus kiküldi tanítványait szerte a nagyvilágba, hogy hirdessék az evangéliumot. A tanítványok pedig féltek. Féltek az evangélium merész üzenetével a világ elé állni. A felolvasott ige által bíztatta, bátorította Jézus őket. Többször is mondja, ne féljetek. Ne féljetek, mert nincs olyan rejtély, amelyre fény ne derülne. Ne féljetek, mert Istennek gondja van rátok. Ne féljetek, mert a végső ítéletben maga Krisztus áll majd mellétek. Kedves testvéreim, Mi valamennyien Krisztus követőinek, tanítványainak valljuk magunkat. Mint ilyeneknek küldetésünk van tőle. Küldetésünk abból áll, hogy bizonyságot tegyünk az evangéliumról, hogy hirdessük Krisztust, hogy mondjuk el a világnak, mit tett értünk, emberekért a mi megváltó Urunk. Érdekesen fogalmaz az evangélista, és most a párhuzamos helyből idézem, ahogy Máté evangélista lejegyezte. Azt mondja, amit a sötétségben mondott el nekünk, mármint Jézus, azt a világosságban mondjuk tovább. Lehet, hogy úgy jutott el hozzánk az evangélium üzenete, hogy az mások előtt titokban maradt. Mások számára sötétségben. Mert akkor talán még nem mertem nyíltan vállalni a Krisztus tanítványságot. Csak titkon tudtam odafigyelni. Talán szégyeltem mások előtt. Talán féltem megvetésüktől, féltem haragjuktól, bosszújuktól. Mindannyiunk számára ismerősek az elmúlt rendszer politikája, egyház ellenes politikája, amikor a hangos egyház ellenes propaganda mellett figyelték is az embereket, ki jár templomba, ki jár hittanórára, amikor olyan alkalmat kerestünk, tehát Isten igéjének meghallására, gyakran volt olyan alkalom, amikor ezt a sötétségben mondták el nekünk, amikor csak suttogva szólt hozzánk az ige, azaz úgy, hogy csak én halljam, mások pedig ne szerezhessenek tudomást arról, hogy éppen Isten igéjét jöttem hallani. Sokan féltek akkor, és félelmük nem volt alaptalan. Az ige azt mondja, hogy félelmükről, a mi félelmeinkről is tud az Úr Jézus. De ő arra hívott el bennünket, ha végre ezt az igét meghallottuk, magunkévá tettük, akkor mondjuk tovább a világban, mondjuk tovább világosságban, akkor hirdessük a kétkedőknek is, a kintlévőknek is. Azaz bátran álljunk vele a nyilvánosság elé, úgy, ahogy például reformátoraink tették. Itt a szószékről való prédikálás csak az egyik, igaz, egyik legjelentősebb hivatalos formája az igehirdetésnek. De valamennyien életvitelünkkel is, ahogy dolgozunk, ahogy beszélünk embertársainkhoz, ahogy viselkedünk az utcán, az áruházban, szintén Krisztusról vagy Krisztus ellen teszünk bizonyságot. A mi jelenlegi környezetünkben éppen arra van a legnagyobb szükség, hogy életvitelünkkel tegyünk bizonyságot evangéliumi elkötelezettségünkről, hogy visszautasítsuk a korrupció minden formáját, még akkor is, ha az a jelenlegi megélhetési és előhaladási lehetőségeinkre kedvezőtlenül hat. Hiszen nincs olyan titok, hallottuk az igéből, amelyre végül fény ne derülne. Ne féljetek, testvéreim, hirdetni az evangéliumot, mert Istennek gondja van reátok, tanít Jézus. Jól figyeljük meg ezt az igét. Jézus nem ígéri tanítványainak, hogy elkerüli őket a nyomorúság, a megvetés, a háborgattatás, a szenvedés, a kigúnyolás, a betegség, stb. Ezek mind megtörténhetnek Krisztus követőivel is, ha Istennek úgy tetszik. Az ilyen szenvedéseknek, kísértéseknek is megvan a célja az életünkben. De Isten akarata és tudta nélkül egyetlen hajszálunknak sem eshet baja. Jó ezt tudni, bár sokszor nagyon nehéz Isten akaratába beletörődni. Reformátoraink sok idegeskedéstől, szenvedéstől, megaláztatástól menekültek volna meg, ha a jól kitaposott, kényelmes utat választották volna maguknak, amelyen az akkori átlag emberek jártak és éltek. De Krisztus igazi követői nem tehették meg, hogy elhallgassák, vagy meghamisítsák az evangéliumot. Küzdelmükben az a biztos tudat adott nekik erőt, bátorságot és vigaszt, hogy Isten akarata nélkül semmi sem történhet velük. Az ördög hatalma, a bűn, a kísértések csak a testet ölhetik meg, mondja Krisztus. A testi szenvedések, a halál végső soron a bűn hatalmának kézzelfogható jelei. A lélek felett azonban, értsük ez alatt, az élet, a létezés felett, a végső szó azonban mégsem az ördögé. Ezt Isten mondja ki a végső szót. Megmutatta nekünk húsvét hajnalán, amikor feltámasztotta Jézust a halottak közül. Istentől kell félni, és nem a testünkre törő ilyen-olyan hatalmaktól. Istentől kell félni, mert életünk végső soron az ő kezében van. És Istennek annyira drágák, értékesek vagyunk mi emberek, hogy megváltott bennünket, életre hívott el, az örök életet akarja nekünk ajándékozni. Aki ezt valóban hiszi, az örömmel vállalja az evangéliumi küldetést, örömmel ragaszkodik Krisztushoz és az ő evangéliumához, és semmi el nem tántoríthatja attól. Sem a dicsőségre vágyás, sem a pénz szeretete, sem az emberi gonoszság nem szakíthat el tőle. Nem tántoríthat el az evangélium tisztaságától. Ne féljetek, bátorít Jézus továbbá, mert aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek Isten angyalai előtt. Az utolsó ítéletről van szó. Amikor végérvényesen eldől a teremtett világ sorsa, az üdvösségről szól ez. Élet és halál kérdése ez. Életünk végső célja és értelme forog a kockán. Akinek Jézus Krisztus a Krisztusa, az Ura, megváltója, annak van közben járója, annak van reménysége és öröme, mert Jézus Krisztusért biztos lehet az üdvösségben. Tehet-e mást Krisztus híve, mint hogy vallást tegyen Krisztusról és az ő evangéliumáról? Hogy újból és újból Isten igéjéhez forduljon, és keresse a választ élete kis és nagy kérdéseire. Tehet-e mást, mint hogy a megtalált üzenetet, igei igazságot továbbadja, és hirdeti másoknak minden körülmények között? Luther annak idején azt mondotta, itt állok, másként nem tehetek. Amikor vissza tanainak visszavonására és könyveinek elégetésére utasította őt a birodalmi gyűlés. Azt mondta, itt állok, másképp nem tehetek. És azzal indokolta ezt a merész kiállását, lelkiismeretem Isten igéjének a fogja. A reformáció híveihez, hűséges evangélikus egyháztagokhoz ma is ez a magatartása méltó. Keresni az evangéliumot, és azt tisztán és igazán hirdetni. Semmiféle érdek vagy kényelem nem kényszeríthet annak elhallgatására vagy meghamisítására. Amen. Mennyei édesatyánk, megköszönjük a reformációt. Hála legyen néked, hogy küldtél hozzánk bátor és tiszta szívű reformátorokat, akik feltárták előttünk igét gazdagságát, és őrködtek az evangélium tisztasága felett, hogy eljussunk a megigazító hitre, és akaratot szerint tudjunk élni, küzdeni a bűn és tévejgések ellen. Áldj meg szent lelkeddel, hogy a reformátori lelkület bennünk is hasson, és soha meg ne szűnjünk életünket igét fényében látni, igéthez igazítani. Amen.